Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját az idei év első tematikus napján. Arra hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk és kicsit kapcsolódjanak be a kerekasztal beszélgetésünkbe, akik Önökkel tartanak a mai délutánon.
Tibor atyám.
Majoros Gabriella.
Illés Izabella.
Majoros Attila.
És Vidikán Lokodi Tünde. Ahogy már megszokhatták a kedves hallgatók, az éves naptárunkat úgy szoktuk előállítani és kigondolni, hogy ezeket a témákat szeretnénk érinteni év folyamán a tematikus napokon, és ugye az idei évhez még az is hozzátevődik pluszba itt a szokásos mottókon kívül, hogy idén ünnepeljük a rádiónkat, annak a 20 éves fennállását, úgyhogy egy-egy picit erre is ki fogunk majd térni. Az első idézetünk a Szent Pálnak a Kolosszeiekhez írt leveléből való: a Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva egy testben. Januárban mindig ugye a békére fókuszálunk, hiszen január 1-én van a béke világnapja, de talán most már évek óta jobban és komolyabban foglalkozunk a békével, látjuk, hogy mennyi békétlenség van a világban, és talán így ennyi időtávlatában mondhatnánk akár azt is, hogy lehet értelmetlenül foglalkozunk vele, hiszen évek óta imádkozunk, felhívjuk folyamatosan erre a figyelmet, és mégis zajlanak a háborúk. Szerintetek miért van ez? Illetve úgy ezeknek az időknek a fényében sikerül-e számotokra megengedni, ahogy mondja itt az idézet, hogy Krisztus békéje betöltse a szíveteket. Nektek ott van-e a szívetekben Krisztus békéje?
Kezdeném akkor én.
Rendben.
Ez egy tulajdonképpen ez a motto egy különleges létformára való felhívás. És ahogy Szent Pál apostol ezt így megfogalmazza, ez a béke, hogy töltse el ez a béke a szívünket, ez nem egy, számomra nem egy érzelmi nyugalom, de nem is a konfliktusok hiánya. Ez a béke, amit Szent Pál számunkra úgymond megparancsol, ez egy Jézus Krisztus szeretetéből fakadó valóság, és ez kellene, hogy rendezze az én, a mi életünket. És ahhoz, hogy ez a béke be tudjon kapcsolódni belülről az én életembe, és hogy engedjem, hogy az ő békéje betöltse a szívemet, először is akkor kell nekem egy olyan állapotot kialakítsak magam körül, ami ilyen kiengesztelő állapot. Tehát, hogy én teremtsem meg azt a légkört Istennel, hogy Jézus Krisztus az ő békéjét tudja nekem önmaga által ajándékozni, a szentségek által leginkább. Tehát ahhoz, hogy én ezt a békét én most be tudjam fogadni, először is ki kell béküljek önmagammal, ki kell béküljek a fele barátaimmal, azért, hogy az az Isten tényleg be tudjon költözni a szívembe. És most ugye az ünnepek után, de viszont a konfliktus, háborús konfliktus, ahogy fogalmazta te is, megvannak, ugye némiképpen befolyásolják az embereknek az életét is, hogy vajon mi lesz a jövőben. Valahogy ezt a békét ugye picit ez a szétszakadt világ szétszakítsa. Szétszakítsa, lehet önmagunkkal, lehet, hogy egymással, lehet Istennel. És ezért mondja Jézus azt, amikor feltámad, és ez nem egy kívánság, és nem is közlés, hanem azt mondja, hogy békesség nektek. Tehát azt jelenti, hogy a béke már itt van. És ha ez a béke már itt van, akkor nekem el kell fogadjam, és nekem ez a béke kell uralkodjék a szívemben, és tulajdonképpen akkor ez már az én részemről egy döntés kell legyen. Ahol a szívben Az akarat, a gondolkodás és a hit találkozik, és amikor ez a béke betölti az én szívemet, akkor nem az önérvényesítés diktál már, nem a sértettség, nem a félelem, nem a külvilág, hanem a bizalom és a szeretetnek a rendje. És éppen ezért ez a béke, ez nem egy olyan nyugalom, ami passzivitást okoz az életemben, hanem teljesen más. Ezért mondja Jézus Krisztus, hogy nem úgy adom nektek a békét, ahogy a világ adja. Tehát teljesen másképpen. Tehát a világ békéje, amiért imádkozunk mi is sokszor, ez gyakran ugye most is azt akarják, kompromisszum legyen, fegyverszünet legyen. A világ békéje egy, tulajdonképpen egy elfojtás. De Krisztus békéje az konfliktuson, a szenvedésen és az üldöztetésen keresztül is megmarad. És éppen ezért ez a béke nem kímél meg a szenvedéstől, és nem kímél meg a kereszthordozásától, hanem éppen erőt ad hozzá. És Pál apostol ezért fogalmaz úgy, hogy Krisztusi béke nem egy magánügy, hanem éppen egy világügy, és éppen ezért szólít fel arra bennünket, egy közösségi táblába helyezi a békét, hogy ahogy a mottóban is van, hogy erre vagytok meghívva egy testben. Tehát erre a békére vagyunk meghívva mi egy közösség. És ahol ez a béke betölti a szívemet, ott meggyógyulnak a kapcsolatok általam, ott helyreáll a testvériség, és ott már nem én tanítok, hanem ott élhető jeldé válik tulajdonképpen Jézus Krisztus szeretetéből fakadó béke. Úgyhogy számomra ez jelenti.
Köszönöm, a többiek.
Nagyon sokat jelent Jézusnak az a mondása, amikor azt mondta, hogy az én békémet adom nektek. És hiszem, hogy Jézus ma is adja az ő békéjét, akarja adni a szívünkbe, szeretné, hogy béke legyen a családunkban, körülöttünk, a szívünkben, de vajon befogadjuk-e azt a békét, amit ő ad? Vajon ott van-e vele az a személyes kapcsolat, hogy meg tudja nekünk adni azt a békességet? Hogy Szent Pál is mondja, Krisztus békéje töltse be szíveteket. Krisztus szeretné adni, szeretné, hogy béke legyen a világban, de úgy érzem, hogy sajnos ugye mi vagyunk azok, akik sokszor elutasítjuk ezt a békességet. A rossz döntéseinkkel, nem a Krisztusban való teljes életünkkel, az őt követéssel, hanem ha más irányba megyünk, akkor valószínű nem a béke az, ami betölti a szívünket, hanem az, ami a világból való. És úgy azon gondolkodtam, hogy látva a saját gyermekeimet, minden apróságon össze tudnak veszni. Önzőségből az én játékom, ez az enyém ad vissza, és percek alatt bár testvérek összevesznek. Hát akkor mit várjunk a világban, a nagyhatalmaktól, akik nem testvérek, és nem az Urat követik, hogy békesség legyen. Viszont kérdezted azt, hogy vajon hiába való a mi imánk? Én biztos vagyok benne, hogy nem hiába való az imádság, és azon gondolkodtam, hogy mi lenne, ha nem imádkoznánk. Egyelőre még úgy gondolom, hálásak lehetünk az Úrnak, hogy az országunkban, városunkban, úgy, ahogy békesség van, nincs háború. Hogy mi lesz, azt nem tudjuk, de abban bízunk, hogy az Úr megoltalmaz bennünket, megvéd bennünket. Imádkozunk természetesen azokért az országokért, ahol már háború van, de ők is együtt kellene működjenek, úgy gondolom, az Úrral, kellene figyeljenek Isten tervére az országukban, az életükben, az emberek életére vonatkozóan, és akkor már biztos, hogy ott is békesség lenne. De hogy atya is említette, a döntő. Hogyan döntünk? Hogyan döntenek a vezetők? Ha ők nem a békességet keresik, akkor az Úr nem fog rájuk erőltetni az ő békéjét. Tehát én azt látom és tapasztalom, hogy az Úr nagyon szelíden, szeretettel jön, és kell ehhez a mi nyitottságunk, hogy meg tudja nekünk adni az ő békéjét. És talán még kérnünk is kell, hogy igen, Uram, én erre vágyom. Jöjj a szívembe, jöjj a családomba, jöjj a világba, és add nekem, add nekünk a te békédet.
Minden ember alapvető hát mondhatnánk azt, hogy szükséglete az, hogy békében éljen. Ezt a békét most nem csak úgy gondolom, hogy világ béke, hanem a szívében békével éljen. Hiszen folyamatosan arra törekszünk kisebb-nagyobb közösségeinkben, hogy békesség, akár kompromisszumok árán is békességet tudjunk teremteni. Hiszen ha csupán a legkisebb dolgokra gondolunk, ahogy Iza is mondta, hogy akár a gyerekek, amikor civakodnak egy-egy játékon, vagy nem az ő akaratuk érvényesül, hanem a másiké, akkor itt is valakinek le kell mondani a saját önzéséről, a saját elvárásairól, ahhoz, hogy békességet tudjunk teremteni. És ezzel így vagyunk mi felnőttek is, hogy lehet mindenkinek igaza, de mindenki nem tudja egyszerre érvényesíteni az igazát, és szükség van arra, hogy valaki valamilyen szinten ne mondjon önmagáról, és meg tudjuk teremteni a békét. Ha a szívünkben nincs béke, akkor a külvilágba, a körülöttünk lévő világba se tudunk békét teremteni. És amikor Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, akkor ő elsősorban arra gondol, hogy a mi szívünkben legyen béke, mert ha valami gondunk van, akár betegek vagyunk, rossz napunk van, fáradtak vagyunk, akkor már nincs meg a szívünkbe a béke, és ezt kisugározzuk a környezetünkre is. És nemrég ünnepeltük az Urunk megkeresztelkedését, és a prédikációban volt egy ilyen gondolat, hogy ugye János azt mondja, hogy ő nem méltó arra, hogy megkeresztelje Jézust. De Jézus erre azt feleli, hogy ennek most így kell lennie, és hagyd, hogy azt tegyem, amit az Atya akar, és én beállok a bűnösökkel a sorba, és keresztelj meg nyugodtan. És ahogy Jézus ott is a bűnösök mellé állt, úgy most is mellénk áll, és most is akarja adni a békéjét, és most is velünk akar lenni, csak ezt észre kell vennünk, el kell fogadnunk, és kérdezted, hogy hiába való ez a béketörekvésünk, hogy hiába imádkozunk, hiszen látszólag úgy tűnik, hogy porba hull, és semmi eredménye, de ha mi keresztények is azt mondjuk, hogy hiába való, és nem törekszünk a békére, akkor ki fog?
Hát nagyon jó az a motto, ami ugye a naptárunkban van. Nekem nagyon tetszik, hogy a Krisztus békéje töltse be a szíveteket, hiszen erre vagyunk hivatva. Az a helyzet, hogy én valahogy úgy látom, hogy a mai ember szívében, lelkében nagyon sok minden van, csak éppen béke nincs. Ezt láthatjuk a világban. Sok ember azt gondolja magáról, hogy sokkal nagyobb, mint amilyen valójában, sokkal szuperebb, hiszen ezt súlykolja belénk a világ, hogy akkor leszel csak a világ szemében nagy, hogyha ezt és ezt és ezt és ezt megteszed, és hát mindenki el is hiszi magáról, hogy ő az egyik legszebb, az ő egyik legjobb. Érdekes lenne megnézni sokszor, hogy a Jóisten hogyan lát az ő szemüvegén keresztül minket, és ugye mondott a Tünde, hogy sokszor úgy tűnik, hogy hiába imádkozunk. Be kell valljam, hogy nekem is sokszor úgy tűnik, hogy akár egy beteg barátunkért összefog a közösség és imádkozik, és mégis a Jóisten hazaszólítja, imádkozunk a békért, már évek óta is szinte egyre több békétlenséget látunk, egyre több háborút. Mégis azt hiszem, hogy ha így is tűnik, ugye a szűzanya azt mondta, hogy ha imádkozzátok a rózsafűzért, ezekkel háborúkat tudtok megállítani. Én hiszek a Jóistenben, hiszek a szűzanya ígéretében, én is imádkozom a rózsafűzért, és hát szerintem majdnem minden hallgatunk, és ti is imádkozzátok a rózsafűzért. Mi tegyük meg a saját kicsi dolgunkat, igyekezzünk békén teremteni elsősorban a mi szíveinkben, aztán a családunk körében, és aztán imádkozhatunk nagyon-nagyon sokat a világ békéért is.
Köszönöm a gondolataitokat, amiközben hallgattalak titeket, ugye szinte mindannyian reflektáltatok arra, hogy vajon hiába végezzük-e az imát, vagy hiába törekszünk-e a békére. miközben hallgattalak, eszembe jutott az a kis történet, és lehet, hogy most, hogy megosztom veletek, lehet, hogy nektek is visszacseng, mert valószínű már hallottátok. Volt egy ilyen történet, amikor a mester elküldi a tanítványát, hogy hozzon a kosarába vizet. És a tanítvány elmegy, és megtölti a kosarat, és mire odaér vissza a mesterhez, nem maradt egy szikra víz sem a kosárban, és nagy szomorúsággal töltötte el a mester, azt mondta, hogy semmi baj, menjél még egyszer. És még egyszer elmegy, és még egyszer elmegy, és még egyszer elmegy, és ahányszor visszaér, soha nem marad egy csepp víz se a kosárban. Viszont mikor már utoljára megy, akkor mondja a mesternek a tanítvány, hogy hogy létezik az, hogy még egyszer elküldtél, nézd meg, hát most sem tudtam hozni egy csepp vizet sem, mire azt mondja a mester, hogy igen, de nézd meg, milyen szép tiszta lett a kosár. És ugye ezt is mindannyian kiemeltétek, hogy először önmagunkban kell megszülessen a béke, mert abból, amink nincs, abból nem tudunk adni. Tehát valószínű, hogy nekünk van elsősorban leginkább szükségünk arra, hogy imádkozzunk a békéért, hogy önmagunkban meg tudjuk teremteni ezt a békét, illetve engedni, hogy Krisztusnak a békéje töltse be a mi szívünket. Nagyon szépen kapcsolódik ehhez a mottóhoz, a másik mottónk Szent Második János Pál pápának a gondolata: ne féljetek esélyt adni a békére, a békét tanítani, a békét megélni. Talán abból, amit mondtatok, lehet, hogy meg kellene fordítani a sorrendet, a békét megélni, a békét tanítani, esélyt adni a békére. Ti hogy látjátok ezt? Lehet tanítani a békét?
Én úgy gondolom, hogy igen, lehet tanítani, sőt kell is, és az Erdélyi Mária Rádió továbbra is ezt suttogja a szíveknek, hogy ne félj, mert Krisztus békéje itt van. És ez egy nagy küldetés. Ugye 20 év egy ember életében a keresés, az álmok ideje, de egy rádió életében ez kimondott és kimondatlan imádság, talán könnyekkel áztatott hallgatás, talán csendben meghozott áldozat. Tehát a Mária Rádió 20 éve nem csupán hang, hanem egy szívverés. Sok millió szívnek közös dobbanása. És az első mottóval, hogy Krisztus békéje töltse be a szíveteket, hát ez az, hogy Krisztus békéje itt van a Mária Rádióban, és ez egy közös szívverés. És ez a közös szeretetből fakadó szívverés, ez békét szül. És ez a béke az, ami megszülte, úgymond 20 éve a Mária Rádiót. Tehát nem a világnak zajos békéje és a problémák eltűnésének az ígérete, hanem az a csendes, mély béke, ami akkor is megszólal a rádióban, amikor minden más elnémul. És 20 éve bekapcsolják az emberek a rádiót, lehet sokan magánnyal, lehet sokan gyásszal, lehet sokan kérdésekkel a szívükben, vagy félelemmel, de valami mégis megnyugszik bennük, amikor együtt imádkozunk. És ez a megnyugvás hozza meg számukra a békét. És ezt kell ma megtanítani a gyerekeknek, a fiataloknak, a fiatal házasoknak. És nem úgy, hogy na most ezáltal minden megoldódik, hanem úgy, hogy éreztetni velük, hogy és érezteti is, és éreztette is ezt a Mária Rádió, hogy nincsenek egyedül. És lehet, hogy a Mária Rádióból fakadó béke, ez lehetett sokszor egy halk rózsa fűzér a konyhában, lehetett egy éjszakai ima egy üres szobában, egy beteg ágy mellett suttogott üdözdégy, és ez a béke úgy van jelen, mint a szűzanya, és a Mária Rádió is 20 éve úgy van jelen, mint a szűzanya, háttérben, de elengedhetetlenül. És nem magára mutat a Mária Rádió, hanem Jézus Krisztusra. Arra a békére, amely a szív mélyén lakik.
Én is azon a véleményen vagyok, hogy a békét lehet tanítani. Most tényleg ismét a családhoz térek vissza. Csak az, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetet hogy kezelünk mi szülők a gyerekek előtt. Akár a házastársak egymás között, akár szülő gyerek irányába. Már ebből tud tanulni pozitív vagy negatív példát a gyerek. És ez tényleg egy banális dolog, hétköznapi dolog. Hogyha kinebb megyünk a tágabb környezetünkbe, akkor ugyanígy, ahogy reagálunk egy-egy helyzetre, abból vagy békére neveljük az embertársainkat, vagy széthúzásra. És ahogy mondtam az előbb is, hogyha bennünk, a szívünkben nincs béke, akkor a békét sem tanítani nem fogjuk tudni, sem megélni. Tehát ugyanoda kerülök vissza, ahova az előbb, hogy elsősorban magunkban kell megteremtsük a békét, ami nem olyan egyszerű, hiszen történik minden percben valami, ami felborítja a mi békességünket, ami talán elkeserít, és feladjuk, de folyamatosan törekednünk kell a béke megélésére, hogy tanítani is tudjuk.
Hát aki családban él, tehát ahol több gyerek van, ott tudják, hogy, és mi is megtanultuk, hogy bizony mindent tanulni kell, és ugyanígy kell tanulni a békét, esélyt adni egymásnak. Van egy nagyon szép dalunk, nekem ez jutott eszembe, hogy a Homokba kell írni című dalnak van egy olyan refrénje, hogy és oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudunk mi sokszor a saját békétlenségünkhöz ragaszkodni, a saját vélt vagy valós sértődöttségünkhöz, mikor ha mi Jézusra tekintünk, és ő azt mondja, hogy elengedem minden tartozásotokat, és nem is emlegetem, akkor vajon miért nem tudjuk mi ezt elengedni? Nagyon tetszik a legutolsó mondat, amit ugye Szent II. János pápától vettünk az idén a januári naptárunk második mottójának, hogy a béke lesz a történelem utolsó szava. Hát én nem mondom azt most nektek és a hallgatóknak, hogy jöhetne már ez az utolsó szó, hiszen azt csak a Jóisten tudja, hogy mikor jön ez az idő, de egy sokkal békésebb világ, az sokkal jobb lenne. Nekem nagy vágyam ez, hogy igaziból béke legyen már.
Az előbbiekben nekem a házi áldás jutott eszembe. Hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott Isten. Hiszem, hogy ott, ahol szeretet van, ahol Isten van, ott a béke is megjelenik, és vele jön. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy ha imádkozunk, akkor az ima az békét teremt. Békét teremt bennünk, gyermekeinkben. És ha gyermekeimet, a családtagjaimat imádkozni tanítom, akkor békesség lesz bennük. Ma pont egy hasonló helyzet volt. A nagyfiam nagyon izgult, félt, aggódott, mert ma két tesztet is írtak az iskolában. Félve, izgulva ment az iskolába, de mondtam neki, imádkozzál, gyermekem, kérjed Jézustól, hogy ő legyen veled, ő segítsen, és ezáltal megnyugodott, hogy igen, az Úr velem lesz, megsegít, másképp indult neki, de hogy az imádság, hiszem, hogy ha erre megtanítjuk gyermekeinket, és visszatérve erre, hogy a békét lehet-e tanítani, hát igen, hitre nevelnünk kell, az imára nevelnünk kell gyermekeinket, megbocsátani nevelnünk kell, hisz sokszor a gyermekeim is azt látják, vagy érzik, hogy na, én most nem bocsátok meg, nem tudok megbocsátani, megbántott a másik. És nehéz, de arra törekszem, és próbálom nekik elmondani, hogy ez döntés kérdése. Meg kell bocsátanunk egymásnak, mert Jézus ezt kéri tőlünk. Nem azért, mert megérdemli a testvéret, hanem azért, mert ez a mi feladatunk. Megbocsássunk, tovább menjünk, szeressük egymást, imádkozzunk, és talán így lehet tanítani a békét. A megbocsátás által, az újrakezdés által, és a hit által, mert ha hitünk van, akkor hiszem, hogy eljutunk a békességhez.
Úgy legyen. Már igen-igen kiveséztük mindkét mottót, de tudatosan hagytam két szót a végére, hiszen a Kolosszei levél idézetből az utolsó két szó az, hogy legyetek hálásak. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon milyen kapcsolat lehet a hála és a béke között. Vajon miért van itt egymás után írva? Ti mit gondoltok erről? Van köze egyiknek a másikhoz, és ha igen, akkor mi?
Úgy elsőre bennem az van, hogy ha zúgolódunk, és nem hálásak vagyunk, nem hálát tudok mindenért, ami megtörténik az életemben, ha nem arra tekintek, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, akkor egyértelmű, hogy békétlenség lesz a szívemben. Ha viszont hála van bennem, ha Isten jelenléte bennem van, akkor az a békét vonja maga után.
Köszönöm.
Ha béke van bennünk, béke van a szívünkben, akkor az azt jelenti, hogy jól vagyunk magunkkal is, és a környezetünkkel is. És ha jól vagyunk, akkor észre tudjuk venni az apró csodákat, észre tudjuk venni a szépségét az életnek, és ezért hálát is tudunk adni.
Én valahogy úgy érzem, a mai ember az olyan, mint a kisgyerekek. Tudjátok, van az a vicc, amikor megkérdezik az egyik édesanyja a másiktól, hogy na, te hogyan érzed magad a te családodban 10 év házasság után. Hát ó, én mint a jóisten. Hát hogy? Amikor kérek tőlük valamit, sose hallgatnak rám. Amikor viszont baj van, egyből anya, egyből felkiáltanak hozzám. Igazatok van abban, hogy ha az embernek hálával van tele a szív, akkor nem fér bele más. Az embernek tele van a keze a saját keserűségével, nem fér bele a jóisten. Tehát ezt el kell találni egy olyan jó egyensúlyt abban, hogy a földön is éljünk egy lábbal, és már kicsit a mennyben is, ugye mi keresztények arra felé igyekszünk. Tehát hogyha minél inkább hálás a szívünk, annál több a békesség bennünk, én így tapasztalom.
A béke és a hála az mindenképpen, ahogy mondtátok, szorosan összekapcsolódnak. Egyik nem létezhet igazán a másik nélkül. Ahol hála van, ott biztos, hogy megszületik előbb-utóbb a béke. Ugye ezt a ti házasok, családosok, ezt nagyon jól tudjátok, hogy ha hálás vagy valamiért a másik fél fele, abból automatikusan megszületik egy olyan légkör, ahol nem csak a szeretet, hanem a béke is kezd uralkodni. És fordítva is érvényes, hogy ahol valódi béke van, ott a hála szinte magától fakad. És a hála az, ami tanítani tud bennünket, és ez egy nagy ajándék. És amikor hálásak tudunk lenni, akkor ez meg tudja változtatni a saját körülményemet, meg tudja változtatni a saját szívemet. A hála fontos, mert közösséget tud teremteni, és nem ellenséget látunk a másikban, hanem ajándékot. És így befogadókká tudunk válni, és egy igazi béke nyelvévé tudunk válni a hálán keresztül az önmagam, a felebarátom és az Istennel való kapcsolatomban is.
Köszönöm szépen. Ezt én is csak alá tudom támasztani, amit mondtál, meg illetve mondtatok, hiszen volt olyan tapasztalat az életemben, amikor úgy tűnt, hogy nagyon csapnak a hullámok a fejem fölött, és már nem láttam semmiféle kiutat, megoldást, és talán mondjam így vég elkeseredésemben úgy fordultam a Jóistenhez, hogy én itt nem tudok már mit tenni, egyszerűen csak hálát adok azért, hogy ezt az élethelyzetet megengedted az életemben, és csak próbálok bízni vakon abban, hogy ennek is lesz valamikor valahol valami értelme, és amikor ezt így oda tudtam tenni a Jóisten elé, akkor megszűnt a háborgás, megszűntek a felhők, megszűntek a hullámok, és helyreállt a béke. Úgyhogy valóban kulcs szerepe van szerintem is a hálának. Ott kell legyen a békére vezető úton. És akkor maradjunk is így utolsó kértés erejéig a hálánál, és hozzuk, kapcsoljuk össze a rádiót az életünkkel, de konkrétan a békére vonatkoztatva. Tibor atya nagyon szépen felvázolta, hogy valóban a Mária Rádió mennyire jó eszköz, és jól tudja úgymond tanítani a békét a hallgatóinak. Legtöbbünk azért már jó régen itt van a rádiónál, sőt van ugye, aki első pillanattól kezdve, így a 20 év távlatában mennyire segített nektek a rádió abban, hogy a békét helyre állítsátok, vagy újra megkapjátok, és mi az, amiért leginkább hálásak vagytok? Melyik ilyen tapasztalatot tudjátok megosztani, amikor a Mária Rádió a békét hozta el a szívedben?
Hát ha kezdhetem én, akkor el kell mondjam nektek, hogy engem a rádió leginkább az imádságra tanított, meg a rendszeres imádságra. Imádkoztam én addig is, de én például a rádió által kezdtem rendszeresen imádkozni a rózsafűzért, és nekem itt a rádió ban lévő munkám folyamán lett kedvencem az irgalmasság rózsafűzére. És a hozzáfűzött ugye ígéretek, amit a Jóisten Faustin nővérnek ígért, és mondtad, hogy hozzunk egy olyan példát, amikor olyan kézzelfoghatóan összekötődött a rádió és a béke. Hát mindenki emlékszik még azokra az évekre, amikor a Covid idő alatt nem mehetett senki fizikailag szentmisére. Az a néhány hónap, év, amikor sok emberben tényleg a rádió, egy-egy imaszándék, egy-egy betelefonálás, a napi két mise jelentette azt, hogy kapcsolatban vagyunk egymással, tudunk egymásról, lehet imádkozni. Benne még mindig élnek azok a hónapok, mikor egyedül ültem a Szent Jánosi autóbuszon a sofőrrel, és mentem be a rádióba, és akkor bizony sokszor meg kellett mutatni ezt a papírt, hogy hova is megyek, mit csinálok én. Nekem ez volt az a biztos pont, ugye Tibor atya is szerintem ezt meg fog említeni, hogy amikor ugye ketten voltunk csak a kápolnában, ő misézett, én énekeltem, ez egy olyan szép dolog volt a hallgatókkal együtt, hiszen tudtuk, hogy hány tízezer hallgató van a rádió készülékek mögött. Nekem ezek a hónapok voltak azok, amikor tényleg a rádió egy volt a békével, s a reménnyel.
Köszönöm szépen!
Én úgy azt tapasztaltam, hogy a rádió által az Úr hitet teremt, békét teremt, és nem csak a hallgatókban, hanem bennem is. Azáltal, hogy bekapcsolódtam az imádságokba, a szentségimádásokba, a szentmiségbe, nagyon sokat jelentett nekem is az elmúlt 20 évben. Engem talán a szentségimádások azok, amelyek a leginkább megérintettek, főleg ugye még amikor egyedülálló voltam, és szerda esténként rendszeresen ott tudtam lenni, nagyon feltöltöttek, és Jézus jelenlétét megtapasztalni mindig új erőt adott, és segítséget. De ugyanakkor én nagyon-nagyon szeretem a mi kis kápolnánkat a stúdióban, és emlékszem nagyon sok esetben, amikor akár még koordinátori koromban olyan nehéz kihívások voltak, és ott könyörögtem az Úr előtt, hogy na most hogyan tovább, mi legyen, mit tegyek, és Jézus segítségét konkrétan megtapasztalhattam, de ugyanakkor azt is tudom, hogy sokszor ott sírtam az Úr előtt, és kiönthettem a bánatomat. Ő volt az, aki megvigasztalt, aki békét adott. Tehát nekem nagyon sokat jelent az, hogy Jézus valóságosan jelen van, úgymond velünk dolgozott, és a a kis kápolnánkban jelen van Jézus. Hogy a munkában, a személyes életemben ez egy lendületet, egy bátorítást adott számomra, és hiszem, hogy ez sugárzott a hallgatók fele is, hogy Jézus velünk volt, és velünk van.
Számomra, ugye én 11. éve vagyok itt a Már Rádióban, valahogy a legnagyobb pozitívum, amit úgy megtapasztaltam a saját életemben, hogy tényleg pörög az életünk, de valahogy úgy sikerült úgy a Már Rádió engem megállítani. Plébánosként nagyon pörögtem reggeltől estig. És itt a Mária Rádió, ahogy mondott Attila is, megtanított imádkozni, megtanított megállni, ahogy mondottam az elébb, és újra megtalálni a statisztikákban és csendben, és akár a műsorokon keresztül megtalálni önmagamat még akkor is, amikor nehéz volt, vagy akkor is, amikor nagyon könnyű. És éppen ezért a Mária Rádió megtanított visszanézni, és felismerni, hogy sosem vagyok egyedül, és hogy Isten és a szűzanya végig jelen van az életemben. És ez hálára késztet, hogy kapcsoljuk össze a témával, a mottóval is, a békével is, és ez megtanít bennünket a hála, hogy tényleg nézzünk egy picit vissza a 20 évre. Hogy ez a hála megtalálható az önkénteseknek a hűségében, megtalálható a hallgatóknak az imáiban, a kimondott és kimondatlan áldozatokban. És ezen keresztül tanított meg engem a Mária Rádió, hogy hű, jó, ha megállsz, jó, ha egy picit visszanézel, jó, ha egy picit magadba nézel, és mérd végig, hogy miről is szól az én életem. És így ez egy megnyitás volt, és teret adott ez az egész a békémnek, és ez egy ajándék. És ez a béke tulajdonképpen a Mária Rádiónak a küldetése, és nem zajos, nem tolakodó, hanem csendes és hűséges, és megtart. Egy olyan békét ad, amely nem old meg mindent, de meg tud tartani. Hát nekem ezt jelenti a Mária Rádió. A hála és a béke összeér, és megtart. És hálát adok azért az elmúlt 11 évért, és békével tekintek a jövőbe, mert hiszem, hogy aki eddig vezetett, ezután is velem marad.
Úgy legyen.
Nekem két dolog jut eszembe, hogy tudunk békét sugározni a hallgatók fele. A szerda délutáni rózsafűzérek jutottak eszembe, amikor még Ági nénivel vezettük annak idején, hogy műsoron kívül a hallgatók nem csak akkor, hanem többünknek is ugye elmondják, hogy mit jelent nekik a Mária Rádió, hogy talán ágyban, kórházban egyedül, és mégis úgy érzik, hogy boldogok, és tele van a szívük hálával, vagy a mariatonok alkalmával is, amikor felhív egy-egy idősebb személy, akinek csak a Mária Rádió van, és ekkor érezzük meg azt, hogy milyen fontos az, amit mi közvetítünk, az, amit mi csinálunk, hogy a reménytelenségbe reményt tudunk adni, a feldúlt szíveknek békét tudunk hozni, a szomorúságba vigaszt adunk. El se lehet ezt mondani, ki se lehet fejezni szavakkal, hogy milyen fontos ez a küldetés. Lehet, hogy sokszor nem is még mi magunk sem érezzük.
Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok gondolataitokat, és az is lenne a célom, hogy a kedves hallgatókat is arra buzdítsam, hogy, ahogy mondta Tibor atya, nézzünk vissza egy picit, és próbáljon mindenki találni legalább egy olyan dolgot, amiért hálás lehet a Mária Rádiónak, és a Mária Rádión keresztül a Jóistennek, a Szűzanyának. Annyit elmondok, hogy számomra is mindig egy útmutató volt a rádió, és nagyon sokszor, amikor úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy merre tovább, akkor a rádióban töltött időszak, az ott végzett munka, az ottani közösségen keresztül a Jóisten mindig valahogy vezetett, és mutatta a következő lépést. Nekem elsődleges szó, ami eszembe jut, az irányjelző, az iránymutató, és pontosan azért, mert a Szűzanya is ugye mindig mutatja az irányt, hogy hol van az irány, Jézus fele kell menni. Legyen ez a végszó, tekintsünk vissza, legyünk hálásak, engedjük, hogy Krisztus békéje töltse be a szívünket, és azzal a reménnyel, amit Szent II. János Pál mondott, hogy a béke lesz a történelem utolsó szava, ezzel a reménnyel meneteljünk előre, és induljunk neki ennek a, hát mi kis jubileumi évünknek, és bízzunk benne, hogy együtt, a Szűzanya kezét fogva, meg fogjuk tapasztalni a szívünkben is, és a környezetünkben is a békét. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, jó elmélkedést kívánunk önöknek, és búcsúzunk a mai délutánon, akik önökkel tartottak.
Tibor atya.
Illés Izabella.
Majoros Gabriella.
Majoros Attila.
És Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.